Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 214. éneket, Nem vagyunk mi magunkéi.
Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Lelkünk, testünk Istenéi, az ő tiszteletére. Úrunk Jézus, jöjj most el, lelked által segíts fel. Dicsőítünk mi testünkben, magasztalunk mi lelkünkben.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve a 344. ének első és második versét énekeljük. A 344. ének így kezdődik: Szenteltessék, Uram, a te szent neved.
Szenteltessék, Uram, a te szent neved. Dicsérjenek, na kicsinyek tégedet. Adjad, Uram, ő nekik szent lelkedet. Szent fiaddal ismerjenek tégedet. Úrunk szent bölcs, jó irgalmas atyuk vagy, a kicsinynek hű gondviselője vagy. Mindeneknek éltetője csak te vagy. Kérlek azért, e gyermeket el ne hagyd.
Hallgassuk meg, hogy hogyan rendelte nekünk a keresztséget az Úr Jézus Krisztus. A Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom ezt. A következőképpen hangzik. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvé Jézus így szólt: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még olvasom a 27. Zsoltár 3. versét, az Úr ajándéka a gyermek. Kedves testvérek, az ajándék egy csodálatos szó, mert valami olyat fejez ki, ami több, mint az a valami, amit adunk. Mi elcsépeltük ezt a szót is, de itt nem a úgymond kötelező karácsonyi, meg névnapi, meg szülinapi ajándékról van szó, hanem azokról az ajándékokról, amik bensőnkből származnak. Ezek az ajándékok mindig többek, mint maga az, amit adunk. Mert valamit kifejeznek, mégpedig az ajándékozónak a szeretetét fejezik ki. És amellett még egy felhívás is az ajándék arra, hogy a megajándékozott az ezt a szeretetet értékelje, és mélyítse el a maga részéről is, és keresse. Amikor az Isten ajándékáról van szó, akkor ezen így gondolkozzunk el, és így értelmezzük. Ez az egész világ, benne a mi életünk, az Isten ajándéka, mert ő meg akarta mutatni az irántunk való szeretetét. És azt akarta, hogy mi ezt felfogjuk, és válaszoljunk rá, és elmélyítsük. Ezért adta az ajándékot, mindazt, ami körülvesz. És a gyermekről pedig a Zsoltárok könyvében kifejezetten mondja, hogy az Úr, bizony az Úr ajándéka a gyermek. Amikor gyermekekkel ajándékoz meg minket, ez mindig az ő csodálatos szeretetének a jele. Mondtam már többször, mind a 6 gyermekünknek a születésénél ott lehettem, és mindegyiknél egy ilyen érzést töltött el, hogy jött egy újabb ajándék. És ez el kell, hogy mélyítse a mi szeretetünket az Isten iránt. És ez csak így működik, hogyha akkor tudjuk megbecsülni az ajándékot, ha értékeljük benne az Isten szeretetét, és úgy bánunk vele, és az Istennek ajánljuk fel, mint egy a lelkünkben, hogy a tiéd, én úgy szeretném fölnevelni, ahogy te azt jónak látod, hogy el ne roncsam. És olyan csodálatos, hogy az Úr ajándéka volt a betlehemi gyermek is. Méghozzá egy különleges ajándéka, mert ő a saját életét ajándékozta nekünk, hogy megváltónk legyen, hogy segítsen nekünk, hogy alkalmasak legyünk a feladatainkra, hogy úgy tudjuk fölnevelni a gyermeket, ahogy ő szeretné. Erre önmagunkban nem vagyunk alkalmasak, de a betlehemi gyermekben ő eljött, és oda ajándékozta nekünk az életét, hogy alkalmassá tegyen minket. És ennek külön is örülhetünk, így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, csodálatos ajándékodat, az életet. Köszönjük neked ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy ott voltál a Nikolettel, az édesanyával a szülés nehéz óráiban is. Köszönjük, hogy együtt örvendezhetünk a családdal az új életnek. Kérünk téged, hogy te adj nekik, és te adj mindnyájunknak türelmet, szeretetet, és mindazt, ami szükséges a következő nemzedékek fölneveléséhez. Légy velünk, napról napra szent lelkeddel. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért kérlek titeket, hogy tegyetek vallást, kedves szülők, keresztülők hitetekről, helyetekről fölkelve, mondjátok el velünk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a keresztény anszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket keresztjén hitben nevelitek. Először azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Milán, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelte és családjára, a megkezdett 344. ének, 3. és 4. versét énekelve, no azért ti minnyájan kisgyermekek, ne féljetek, de Istent dicsérjétek. Kisgyermekek, ne féljetek, de Istent dicsérjétek, mert irgalmas szent fiáért ti néktek. A keresztség erről bizonyság néktek. Ringasson el ő szent lelke tégedet, világosítsa meg a te elmédet. Vigasztalja mindenkoron szívedet, és vezessen üdvösségre tégedet. Megkérem a kedves keresztelő családot, foglaljanak helyet a padokban a többiekkel, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Pap Lajosné Kremmer Klára, 77 éves, Gönci István, 60 éves, Fehér Roland, 35 éves, és Örlős Istvánné Szabó Teréz, 73 évesen elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. A mai istentiszteltünkön megkereszteltük Erdős Attila és Kucsa Nikolett Milán nevű gyermekét. Az édesanya, baba, mama körünknek régi tagja. Szentlélek segítse a családot a keresztény nevelés terén. Az elmúlt 10 év gyülekezeti alkalmairól, a lelkipásztor 10 éve szolgál itt a gyülekezetben, az elmúlt 10 év gyülekezeti alkalmairól fényképek is készültek, ezek időrendbe állítva megtekinthetők gyülekezeti termünkben, szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Ma kezdődik a házasság hete. Ennek a központi és helyi rendezvényeiről tájékozódhatnak a testvérek a házassakhete.hu honlapon. A mi gyülekezetünkben is lesz szokás szerint alkalom. Gyülekezeti termünkbe péntek este 6-kor vacsorát szervezünk a házaspárok számára, melyre holnapig fogadjuk a jelentkezéseket. Minden házaspárt szeretettel várunk. Az ételt a járványhelyzet miatt most hozatjuk, ez pénzbe kerül a gyülekezetnek, ezért szeretettel fogadjuk, ott lesz kitett persely, amiben erre való adományokat szeretettel fogadjuk a jelenlevőktől. Mátraházi hétvégénket idén is szeretnénk megszervezni. Már tavaly lefoglaltuk június 9-től 12-ig az üdülőt. Egyelőre védettségi igazolást nem kérnek, ez az üdülőnek a tájékoztatása. Ha nem jön más rendelkezés állami részről szigorítás, akkor ez így is marad valószínűleg. Szeretnénk az előző évihez hasonlóan csütörtök esti kezdéssel egy hosszabb együttlétet, de az elmúlt évben rossz tapasztalatunk volt ezzel, hogy a résztvevőknek a legalább a fele csak péntek este vagy szombat reggel tudott jönni. Ez most különösen nagy költséggel fog járni, és egyébként is nagy fáradtság azoknak, akik a hét programját előkészítik. Mi nagyon szeretnénk, hogyha már csütörtök estétől együtt lennénk, de kérjük, hogy a testvérek jelezzék minél hamarabb a hivatalban, hogy készülnek jönni, és hogy kik azok, akik nem tudják semmiképpen megoldani azt az egy napot, amit szabad napnak el kell kérni a dolgozó embereknek. Jó, de egyébként azt szeretnénk, hogyha mindenki lehetőleg elejétől végig ott tudna lenni. A költségekről majd halljuk a gondnok úrnak a tájékoztatását. Most át is adom neki a szót.
Áldás békesség, testvérek, elnézést, hogy húzom az idejüket. Visszatérve elsőképpen Mátra házára, a mostani jelzés alapján 9000 forint per pő per éjszaka költséggel rendel, írta elő a zsinat ezt a költséget. Ez azt jelenti, hogy a február 24-ére tervezett presbiteri együttes alapítványi gyűlésen ennek a anyagi helyzetről való támogatási lehetőségeiről mindenképpen beszélünk, és tájékoztatni fogjuk a gyülekezetet. Fontos dolog, hogy mostantól, ugye ezt már tudjuk tavalyi évtől így történik, mindenki személyigazolvánnyal tud csak levonulni bármely szállodai egységbe, bármelyen szolgáltatás foglalásakor, tehát még a kisgyereknek a személyigazolványát is el kell hozzuk magunkkal, tehát ez mindenképpen fontos dolog lesz. A másik, ami nagyon fontos kérdés még, az adatnyilvántartási rendszerünk. Mártaházára is szükséges különböző adatok megadása, ezeket az adatokat ki fogjuk tenni az iratterjesztésbe, illetve a hivatalban is meg fog történni. Tehát eleve a szobahálót, illetve az összes adatot úgy kell megadjuk le, hogy már mire leérkezünk, ez rendben legyen. A másik, hogy akik érkeznek, ugye hogyan tudjanak lemenni, tehát kocsival, különböző tömegközlekedési eszközökkel, tehát hogy időbe tudjuk lépni. A harmadik, ami még nagyon fontos, hogy március végéig előleget kell leküldjünk a létszám arányában Mátraházára. Tehát ez az új rendszer, amiben változott. Kedves testvérek, másfél évig, mert mondtam, ugye gyakorlatilag presbiter és főgondnok választása kerül sor, és olyan rendszerben szeretnénk ezt mindent lebonyolítani, hogy az adatnyilvántartási rendszerünket szeretnénk felfrissíteni, rendbe rakni. Istennek hála, nagyjából rendben vagyunk, de sajnos az Ariadne rendszernek a szépségeiből adódóan ezentúl minden látogatáskor a lelkipásztor testvéreink adatnyilvántartó lappal fognak menni, és felfrissítik az adatbázist, és ugye gyakorlatilag ebből adódóan a munkatársaink bent fogják rögzíteni a partnerjegyzékbe, illetve az egyháznyilvántartói jegyzékbe, pontosítva, rendbetéve telefonszámváltozásokat, lakcímváltozásokat, esetleges névváltozásokat. Nagyon fontos kérdés lesz ugye gyakorlatilag még, ugye gyakorlatilag a építkezések lezára miatt ugye a fondjegyzék, illetve az összes okmányaink és pályázati rendünk rendezése. A holnapi nap folyamán örökségvédelmi eljárás keretében a homlokzatfelújítás befejeződése miatt a használatba vételhez hatósági bizonyítványért kérelmet adtunk be. Emiatt a holnapi nap folyamán az építész és az örökségvédelmi megbízott és a felügyelő bejárás fog tartani a kivitelezővel. Ezúton jelezném a testvérek felé, hogy ugye előző alkalommal, amikor szóltam a templom torony állapotával kapcsolatban, fölvettem a kapcsolatot az egyházkerülettel, egyházmegyével, és nagyon komoly statikai vizsgálatra van szükség. Tudnélik, március 5-én lesz egy főgondnoki értekezlet, ami a nagyváratéri templomban lesz, és ott fogunk találkozni a egyházkerület képviselőivel, ahol kértem lehetőséget arra, hogy erről a kérdésről beszéljünk. Kaptunk is, tehát kaptam egy 10 percet a püspök úrtól, illetve a főgondnok úrtól. Tehát gyakorlatilag ebben a lépésben mindenképpen tovább szeretnénk jutni. Kedves testvérek, annyi lenne még a kérésem, hogy nagyon nehéz időszak előtt állunk. Ez azt jelenti, hogy gyülekezetünk fejlődése és építészeti problémái miatt nagyon komoly erőfeszítésekre, gyülekezeti támogatásokra lesz szükség, akár szakmai, akár emberi oldalról is. Nagyon fontos, hogy tudjuk megérteni majd azokat a változásokat, amit esetenként muszáj leszek elrendelni. Biztos észre tetszettek venni, és én nagyon szégyellem ezért magam, hogy időnként megáll a közvetítés, időnként elmegy az áram, időnként fűtés problémák vannak. Én szeretném ezt ebben az évben a ciklus végéig lezárni és megoldatni. Ebben kérem mindenkinek a segítséget, és kívánok áldott szolgálatot mindenkinek.
Még egy dolgot hirdetnék. A finn volt belügyminiszter asszonyt ért támadás, ugye, hogy bírósági elé idézték a Biblia idézése miatt tulajdonképpen. Ezt az ügyet talán sokan ismerik a testvérek közül. A interneten alá lehet írni az ez ellen való tiltakozást, illetve ma délután 2 van szimpátia tüntetés a finn nagykövetségnél. A nagykövetség címe az a iratterjesztésben megkérdezhető. Most folytassuk az istentiszteletet, énekeljük a 121. éneket. A régi énekeskönyvben ez a 470. de ott egy versszak hiányzik, tehát egy versszakkal több van az új énekeskönyvben, ez ki van vetítve, illetve az új énekeskönyvekben lehet olvasni. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnemet.
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumának 8. részéből az első 11 verset. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzá ment, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek oda hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, fel egyenesedve azt mondta nekik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel, egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle: Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy Te szeretsz bennünket, Te sosem vetsz el bennünket. Köszönjük, hogy gyülekezetünket Te tartod össze, és bármikor fordulhatunk hozzád, bármilyen kérésünk vagy kérdésünk van. Kérünk téged a szent lelkeddel, hogy világosítsd meg számunkra az igének az üzenetét. Azt, hogy mit is szeretnél hozzánk szólni, hiszen ez az ige szakasz, ez a te kegyelmedről szól. Kérünk téged, áld meg a gyülekezetünket, áld meg a közelgő programjainkat, közelgő alkalmainkat. És köszönjük, hogy ez idáig is mindig velünk voltál. Kérünk téged, Urunk, hogy eléd visszük azokat, akik betegek, akik betegségtől szenvednek, van, aki kemoterápiás kezelést is kap. És te légy ott mellettük ezekben a nehézségekben, gyógyítsd meg őket. Egy testvérünknek hasnyár mirigy gyulladása is van, és őt is áld meg, és add, hogy minél hamarabb meggyógyulhasson, hogy újult erővel tudjon szolgálatba lépni. Áld meg, kérünk, Urunk, azt a sok-sok gyászolót is, akik a szerettüktől búcsúztak el ezen a héten. Te adj vigasztalást a szívükbe, te adj megerősítést számukra is, útmutatást a jövőbe nézve. Te légy velünk, te légy a gyülekezetünk őriző pásztora, és Jézus Krisztus érdemében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve 461-es számú énekünket, ez a régi énekes könyvben pedig a 180-as. A töredelmes szívet te, Uram, szereted.
Töredelmes szívet, te, Uram, szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted. Ezzel a reménységgel te hozzád óhajtunk. Légy, kérünk, segítséggel, és könyörülj rajtunk.
Testvéreim, olvasom Isten igéjét Máté evangéliumának 7. részéből az első 5 verset. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van? Képmutató, vedd előbb ki a gerendát a saját szemedből, és akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Amen. Eddig Istenünk igéje, testvérek, foglalják el a helyüket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, valószínűleg a legtöbben már hallottuk a Luther Mártonhoz köthető 5 szóla mondást, amely összefoglalva arról szól, hogy egyedül Istené a dicsőség azért, hogy nekünk örök életünk lehet. És ezekből az 5 szólából legalább 3 darab megmutatkozott a felolvasott ige szakaszunkban. Hiszen a parázna nőről szóló ige részben először is egyedül a Szentírás által történik az ítélet, ez az asszony felett. Először hibásan veszik elő ezt az írástudók, és Jézus pedig ezzel igazságosan él. Látjuk az asszonynak az érdemtelenségét is, hogy nem érdemelné meg azt, hogy életben maradjon, de egyedül kegyelemből, ugye, megmenekül. És azt is látjuk, hogy senki nem áll az ő oldalára, csak is Krisztus. Csak ő menti fel, ő menti meg az életét. Tehát egyedül Krisztus által menekül meg itt az ő élete. És negyediknek persze mindezért Istené a dicsőség. Nézzük meg először is ezt a Szentírást. Mózes harmadik könyvében van ez a törvény leírva, hogy mit is kell tenni azzal, akit házasságtörésen kapnak. És ezt hibásan alkalmazzák ezek az írástudók, akik oda mennek Jézushoz. Jézus viszont ő megdöbbentő módon, ő az igazi voltát tárja fel ennek az ige szakasznak. Kétféleképpen lehet ítéletet hozni. Lehet emberi módon, és lehet Isten szerint való ítéletet hozni. Az emberi az esendő, az hibás, az igazságtalan, az isteni viszont megdöbbentő, de igazságos. Akkor is, hogyha mi nem tudjuk azt elfogadni. Most ezt a két ítéletet fogjuk ezen az Isten tiszteleten összehasonlítani. Először is fontos megnéznünk azt, hogy mikor is játszódott ez az ige szakasz, amikor oda vitték ezt a házasság törésen rajta kapott asszonyt Jézus elé. A sátoros ünnepek időszakában történt, ráadásul annak a végén, mert ez egy többnapos ünnep volt akkoriban a zsidóság között, és egy szintén hatalmas nagy táncos zenés mulatsággal fejeződött be. És mivel ott ugye valószínűleg a bortól, italtól ittasak lettek, vagy mámorba estek, ezért ez alkalmat adott arra, hogy bűnt is elkövessenek. Tehát ez az ünnepség utáni összejövetel, ez adta a lehetőségét arra, hogy sajnos ez az asszony egy bűnt kövessen el. Azután azt is olvassuk, hogy Jézus elé vezetik ezt az asszonyt. Ráadásul odaállítják Jézus mellé, kíváncsiak arra, hogy mit fog erre mondani, hogyan ítélkezik majd felette. Ők pedig körbeállják. De többszörösen is két színű a gondolkodásuk. Például azért, nem azért mentek ők oda, hogy na most a Mester Jézus, akit itt mindenki ismer, most ő ítélkezzen ez az asszony felett, mi nem fogunk. Mert ez hibás lenne, mert már láttuk az ige szakaszban, hogy ők már meghozták a döntésüket. Ők már elítélték az asszonyt. Mondták is, hogy Mózes azt parancsolta nekünk, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Tehát az emberek ítélete az már világos volt ott. Ott már nem volt e felől kérdés. Ők halálra ítélték a bűnéért, a büntettéért ezt az asszonyt. És a kérdésük mögött sem egy tisztelet állt Jézus felé, hogy itt van a híres Jézus Krisztus, kérdezzük meg, hogy vajon ő mit mond, vajon hogyan ítéljük el ezt az asszony, mit tegyünk. Hát igazából a kérdésük mögött egy csapda rejlett. Egy csapda abban, hogy Jézus vajon mit fog majd válaszolni. Mert nézzük csak meg, hogyha azt mondja, hogy rendben, kövezzük meg, igen, megérdemli, tényleg bűnös volt, tényleg házasságot tört, rászolgált, akkor ellentéteset mondott volna a saját tanításával, hiszen addig csak arról hallhatták, hogy a szeretetről beszél, a megbocsájtásról, arról, hogy fogadjuk el a bűnös embereket is. De hogyha azt mondta volna, hogy ne kövezzétek meg ezt az asszonyt, mert ti is olyan bűnösek vagytok, mint ő, akkor viszont Mózes törvényével szembeállt volna, és akkor pedig Jézust el tudták volna ugye ítélni. Jézus pedig nagyon ügyesen nem mond semmit, hanem egyszerűen csak annyit tesz, hogy elkezd írni a földre, a porba, a kezével. És ugye ez a tett, ez különleges tettnek számít, hiszen Jézus tette. És több olyan prédikációt, meg olvasmányt is olvastam, hogy vajon mit írhatott Jézus akkor a földre, ugye ezen gondolkoztak. Hogy vajon mi lehetett ott, hogy milyen szót írt fel oda. De közben ugye nem ennek van jelentősége. Nem annak van jelentősége, hogy mit is írhatott, viszont a Szentírásból két helyre utalhat az, hogy mit is jelentett ez, amikor ő a földre oda a porba írt. Az egyiket Dániel próféta könyvében olvashatjuk. Bélsaccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben. Bélsaccár pedig nézte a kezet, ahogyan írt, közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térde is reszkedtek. Az írás, amely oda volt írva, úgy hangzik, mené, mené, tekél, upárszín. És utána ez is megvan magyarázva, hogy mit is jelentett ez a szöveg, amit ez a kéz odaírt a palota falára. Az, hogy számba vette Isten a királyságodat, és ezért véget vet annak. Megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. Felosztott a királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta. Tehát Isten ítélkezett ezen a Bélsaccár nevű király felett. Ennyit jelentett röviden ez a szöveg, ami ott a falon volt található, és utána pár verssel később pedig azt olvashatjuk, hogy még azon az éjszakán megölték Bélsaccár királyt, és a vagyonát ténylegesen felosztották. Tehát ez, amikor Isten keze, Jézus keze ír valahova, ez azt jelenti, hogy most az isteni igazság szolgáltatás következik. Tehát itt Jézus elfogadta az írástudóknak a kihívását, mondta, hogy rendben, hogyha engem kérdeztek, akkor én fogok ítéletet hozni, de viszont az én ítéletem nem olyan lesz, mint a tiétek, hanem az Isten ítélete lesz igazságos. Másik rész pedig, amire utal ez, amikor Jézus a földre ír, ez Jeremiás próféta könyvében található. Uram, Te vagy Izrael reménysége. Megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a friss víznek a forrását. Tehát itt ez az ige szakasz azt írja, hogy akik elpártolnak Istentől, akik elhagyják az ő útját, annak a nevét nem az életkönyvébe, hanem a porba írják bele, hogy ahonnan tudjuk, hogy előbb-utóbb a szél majd elhordja és el fog tűnni. Tehát Isten ítélkezik azok felett, akik elhagyják az ő útját. És ugye ezt láttuk pont, hogy ott voltak az írástudók, ők tudták a legjobban Isten törvényét, és mégis hibásan alkalmazták azt. Saját önös céljaikra alkalmazták, és így elhagyták az ő útját. És hogy miben volt hibás az ő ítélkezésük, azt is mindjárt megnézzük. Tehát az, amikor Jézus ír a földre, ezzel azt fejezte ki, hogy most egy igazságos ítélet fog születni, nem úgy, mint a tiétek. És az ő igazságos ítélete pedig pont, hogy a vádlók felé szólt. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És ugye, amikor Jézus hozta meg ezt az ítéletet, akkor meg is volt a reakciója, elég látványosan, mindannyian, akik vádolták ezt az asszonyt, elmentek. Ott hagyták őket, kezdve a vénekkel, ugye, akik kezdték az egész dolgot. És itt gondolhatnánk, hogy az történt, hogy biztos ezek az emberek, ezek az írástudók meg, akik még ott voltak, ráébredtek arra, hogy hát igaza van Jézusnak, mi is bűnösök vagyunk, ezért nem vethetünk rá követ. Mert mi is ugyanolyan bűnösök vagyunk, de ha így alkalmaznánk ezt a részt, akkor ennyi erővel az összes akkori bűnöst fel lehetett volna menteni. Valójában az történt, hogy, és itt jön képbe az, hogy ők hogyan is ítélkeztek hibásan, mózesi törvény az így hangzik. Hogyha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Tehát Jézus pontosan ismerte az igének, Istennek a törvényének a tanítását. Ő pontosan tudta, hogy igazából nem csak egyedül van ez az asszony. Ugye úgy hangzott az igerész, hogy a férfi és a nő is halállal lakoljon akkor, de itt volt az igeszakasz, hol van a férfi? Hol látjuk őt? Nem szól róla semmit. Pedig azt olvastuk, hogy rajta kapták ezt az asszonyt pont házasságtörésen. Tehát két elítéltnek kéne ott állnia, és mégis egyedül van. Valószínűleg ott állhatott ez a férfi is a tömegben. És valószínűleg a vádlók, a tanúk, akik jelen voltak, azok pedig az ő barátai voltak. És ők őt nem ítélték el csupán ezt az asszonyt. És annak is lényege, értelme van, hogy Jézus azt mondja, hogy az vessen rá először követ. Mert akkoriban az volt a szokás, hogy amikor egy ilyen megkövezés történt, akkor az vetette rá először a követ az elítéltre, akik a tanúk voltak, a szemtanúk. De ugye ezáltal kiderült, hogy a tanúk is ugyanolyan bűnösök, nem csak az a férfi, aki elkövette ezt, mert ők az ő barátjuknak a pártjára álltak. És azt a bűnt, amiért megköveznék halálra ezt a nőt, ezt az asszonyt, azt elnézték ennek a férfi társuknak. Tehát a tanúk is, a vádlók is, mindenki, aki ott volt, eltért Istennek az útjáról. Ugye Jeremiásban olvastuk, hogy a tőled elpártolók nevét a porba írják meg, mert elhagyták az Urat. Pontosan ez történt itt, amikor Jézus a porba írt. Nekünk is ismerős lehet ez a helyzet, mert sokszor mi is ítélkezünk a másik felett. Előítéletek is vannak bennünk, de nem csak ez, hiszen textusként ugye a szálka és a gerenda példázatát olvastam fel. És ugye ez pontosan ezt mutatja nekünk, hogy amikor mi elkövetünk valamilyen bűnt, akkor lehet, hogy ez a mi szemünkbe kicsi, de hogyha más követi el ugyanazt a bűnt, azt fel tudjuk nagyítani, azt egyből elítéljük. Mert amikor rólunk van szó, akkor már nem is olyan nagy az a csalás, nem is olyan nagy az a hazugság. Elhangzanak ilyen szavak, hogy csak egyszer történt, csak véletlen volt, bocsáss meg, többet nem fordul elő. De hogyha más követi el velünk, akkor viszont felháborodunk, és örök harag van, és többet nem beszélünk vele is, megszakítjuk a kapcsolatot. Tehát hajlamosak vagyunk mi is ilyen emberi ítéletet hozni, amely nem igazságos, és sokszor öncélú, sokszor csak az érdeket nézi. Ugye pont ez történt itt az írástudókkal is, hogy ugyan a Szentíráson keresztül szerették volna elítélni ezt az asszonyt, rossz szándékkal tették mégis. Igazságtalan volt, részrehajló volt ez az ítélet. Mi is, mint emberek, napról napra hozunk ítéletet a másik ember felett. Ugye megfigyeljük, hogy miket szeret, milyen a viselkedése, hogyan beszél, hogyan viszonyul hozzánk. És ilyenkor értékítéletet hozunk a fejünkben róla, vagy elfogadjuk, vagy elítéljük. De Jézus nem azt mondja, hogy ilyet nem szabad csinálni, nem ez nem tetszik neki, hanem pont ellenkezőleg az, amikor nem a szeretet irányítja ezt az ítéletet, hanem csak ez a szeretetlenség, ez a részrehajlás. És azt sem mondja az ige szakaszunk, hogy csak törődj magaddal, hogy ne törődj másokkal. Mert még mindig jobb az, hogyha valakinek kedvesen, szeretettel, alázattal, akit szeretsz, megmondod, hogy vagy a személyben tudod mondani, hogy mit csináljon másképpen, mikor nem jár helyes úton. És sokkal jobb, mint hogyha csak végignéznéd, hogy ő elrontja az életét. Tehát erre a magatartásra mondta Jézus, hogy ez nem helyes. És És a tanúk és a vádlók ezt érzékelték is, és ezért volt az, hogy mindannyian elmentek onnan. Mert Jézus közelében világossá válnak, napfényre derülnek a bűnök, és nem csak a másik bűne, amit nagyon jól észre tudunk venni, hanem a saját bűneink is. Azok a dolgok, amelyeket nekünk kéne változtatnunk. És Jézus mondja magáról, hogy ő ez a világosság, amelyben minden napfényre válik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És ugye ugyanezt láttuk itt az ige szakaszban is, Jézus fényében napfényre derült nem csak az asszony vétke, amelyet nagyon felnagyítottak, nagyon észrevettek ezek az írástudók, hanem az ők vétkük is, a tanúknak a vétke. Aki Jézust, a világosságot követi, az tehát az ő segítségével megláthatja ezeket a bűnöket, és változtathat is rajta. És így már valamennyire érthető az, amikor Istent nem ismerő, nem hívő ismerőseimmel beszélgetünk a bűnről, és akkor mondják, hogy nekik egy se van általában, ők sosem követnek el bűnt, sosem haragudnak, sosem loptak meg senkit, nem csaltak, mert aki nem jár világosságban, aki sötétségben jár, még az persze, hogy nem látja a saját bűneit. Ez ugyanolyan, mint amikor régen kollégista voltam, és este később értem haza a szobába, le volt kapcsolva a villany, és én biztos voltam benne, hogy ott rend van. És akkor beléptem, és az volt az első, hogy ráléptem valamire. És ugye utána felkapcsoltam a villanyt, és akkor már a fényben megláttam, hogy milyen nagy rendetlenség van. És ugyanígy vagyunk mi is, hogyha meglátjuk ezeket a bűnöket, akkor fontos az, hogy mi mit teszünk. Mi hogyan viszonyulunk felé, kérjük-e Jézusnak a segítségét. Ugye kétféle dolgot tehetünk, mint amit az ige szakaszban is láttunk. Vagy gyorsan úgymond lekapcsoljuk ezt a villanyt, hogy ne lássuk ezeket a bűnöket, és elmegyünk, elfutunk onnan a helyszínről, ahogyan a tanúk, a vádlók tették itt az ige szakaszban. Mi akkor vonulunk el, amikor nem akarunk a bűneinek a súlyával szembesülni. De tehetünk úgy is, mint ez az asszony, hogy szégyelte magát ugyan, tudta, hogy bűnös, de mégis ott maradt Jézus lábainál, és megvárta Jézus ítéletének, az igazságos ítéletnek a végét. És Jézus úgy fejezi be az ítéletét, hogy azt mondja, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. És amiket Jézus mond az ő ítéletében, a vádlók felé, illetve az asszony felé is, benne van minden, amire akkor szükség volt. Mert ugyan megtehette volna, de nem mentette fel az asszonyt. Nem azt mondta, hogy nem vagy bűnös, mostantól szabad vagy, menj csak. Megvolt az ítélet. Az asszony tudja jól, hogy ő bűnt követett el, viszont Jézus arra indította őt, mivel az asszony is megvárta, hogy mit fog neki mondani, hogy eredj el, és többé ne vétkezz. Törekedj arra, hogy többet ez ne forduljon elő. És itt jön elő a sola gratia, az egyedül kegyelem által, hiszen ez az asszony ugye ezt a kegyelmet, azt, hogy életben maradt, ezt tényleg egyedül kegyelemből nyerte el. Mert felsorolhatta volna ott még, mielőtt Jézus belefogott a beszédbe, felsorolhatta volna, hogy ő az összes többi törvénynek eleget tett, csak ezt az egyet szegte meg, segítette a szegényeket, a rászorulókat, csomó jót tett az életben, odaadta a pénzét a koldusoknak, és csak most véletlenül vétett. De nem ennek ellenére is halált érdemelt volna. Mert ugye benne van Jakab levelében, mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. Tehát tényleg Jézus által és egyedül kegyelemből menekült meg a halálból. És úgy, hogy nem érdemelte meg ezt. És mi is ugyanígy vagyunk. Mi is Jézus által egyedül kegyelemből menekültünk meg. Mi is mindannyian bűnösök vagyunk, akárcsak az asszony vagy a tanúk. De Jézus Krisztus azt üzeni nekünk ez az ige szakasz által, hogy ő nekünk is megbocsátott. A mi vétkeinkért is az életét adta a kereszten, a Golgotán, és miértünk bűnösökért támad fel, hogy felmenjen a mennybe, megszerezze számunkra is az igazságot, Isten igazságát, hogy úgy állhassunk meg Isten előtt, mint akiknek semmilyen vétkük nincsen. Viszont, hogyha tudjuk, hogy kaptuk ezt az új esélyt, ahogyan ez az asszony is kapott egy új esélyt Jézustól, akkor arra kell törekednünk, hogy többet ne kövessük el azt a bűnt. Arra kell törekedni, hogy minél inkább Jézusra figyeljünk. És mivel kaptuk ezt az új esélyt, ezért abban is egyre jobbnak, ügyesebbnek kell lenni, hogy mi ezt mi is gyakoroljuk mások felé. Mi is gyakoroljuk a megbocsájtást, mi is gyakoroljuk a kegyelemnek a gyakorlását. És arra is figyelmeztet bennünket ez az ige, hogyha már úgy vagyunk valamivel, valamelyik vétkünkkel, amelyet régebben gyakrabban elkövettünk, de most már nem, már meg tudjuk ezt állni, vagy legyőztük, akkor ne bízzuk el magunkat, ezért ne szóljuk meg a másikat, vagy ha ítélkezünk is a másik felett, mindezt szeretettel és alázattal tegyük. Adja Isten, hogy mi is szívből igazán őszintén el tudjuk Istennek mondani a hálánkat, hogy köszönjük Istentől ezt az új esélyt, amit mindnyájan kaptunk tőle. Amen. Ige hirdetésre válaszképpen énekeljük a 821-es számú énekünket valamennyi versével. Ez a 395-ös számú az a régi énekeskönyvben. Úgy kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi.
Gyertek testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, Jézus Krisztus, a Te fényedben meglátjuk azt, hogy mi sem vagyunk különbek, mint mások. Te fényed rávilágít arra, hogy mik is azok a dolgok, amelyeken változtatnunk kellene. De ez egyedül nem megy, Te adj olyan lelkületet, hogy mi ott akarjunk maradni, hogy meghallgassuk azt, hogy mit is akarsz üzenni. Ne elmenjünk, megfutamodjunk, ne akarjuk lekapcsolni a villanyt, hogy ne lássunk semmit, hanem igenis, még hogyha szégyenkezünk is, akkor is ott tudjunk maradni a lábaidnál, hogy Te vezess minket. Köszönjük Jézusunk, hogy a Te halálod, váltság műved által eltörölted a bűneinket. Adj olyan szívet nekünk, hogy mindig arra törekedjünk mi is, hogy ezt a kegyelmet mi is megpróbáljuk a másik felé gyakorolni. Hogy mi is ne a rosszat vegyük észre hamarabb, hanem meg tudjunk bocsájtani egymásnak. Adj olyan lelkületet is a szívünkbe, hogy ne bízzuk el magunkat, amikor valami jól megy, hanem akkor is ugyanúgy nézzünk a másik emberre, és hogyha meg is intjük őket, azt csak szeretettel tegyük. Köszönjük, Urunk, ezt a kegyelmet, amelyet gyakoroltál felénk. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg a gyülekezet vezetőjét. Te adj nekünk útmutatást a jövőbe nézve, és te vezesd a lépteinket minden nap. Amen. És most egy csendes percben mondja el mindenki az imádságát Istennek. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendben mondott imáinkat. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, most pedig fennállva maradva énekeljük el a szózatot, és úgy fogadjuk Isten áldását.
Hozzádnak rendületlenül légy hívve, ó magyar, bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol seltakar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, ítélned, élned, halnod kell. Áldjon vagy verjen sors keze, ítélned, élned, halnod.
Növekedjetek a kegyelemben és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most és mindenkor. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét, és énekeljük el záró énekünket. Barna énekes könyvünkben a 788-as számú ének. Tégy engem béke követeddé.
Engem béke követeddé, hogy hinthessem az ige magvakat. Ó, szent lelket hadd uralkodjék bennem, és az ajkamra adj tiszta szavakat. Ó, add Uram, hogy soha ne feledjem, hogy mi volt
voltam és mivé lettem én. Egész életemmel, lényemmel hirdessem. Jézus él benne, mindig van remény. Így engem béke követeddé, bár nélküled én oly kicsiny vagyok. A harcaimban az ad erőt nékem, ha az ige fénye újra rám ragyog.